Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 796. dicséretünket, a 796. dicséret mind a négy versét, már keresztem, vára vettem, s érted, mindent elhagyok. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik részének 9-től a 22-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A második Timóteusi levél negyedik részének 9. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába, Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tikhikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz, hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Köszöntsd Priszkát és Akvillát, meg Onéziforosz házanépét. Erasztosz Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Mirétozban hagytam betegen. Igyekezz a tél beállta előtt megjönni. Köszönt téged Eubulosz, Pudens, Linosz, Klaudia és a testvérek mind. Az Úr legyen a lelkeddel, kegyelem veletek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Megköszönjük neked, Istenünk, hogy az elmúlt héten is gondod volt reánk, megadtad, amire szükségünk volt, és megadod, amire szükségünk van. Így gondoskodsz a testi táplálékunkról és a lelki táplálékunkról. Ahogy most az apostol a személyes dolgait is előhozta a levélben, úgy hozzuk mi is eléd mindazt, ami foglalkoztat minket, az emberi kapcsolataink, a veled való élő kapcsolatunk, vagy ha az megromlott, akkor azért kérünk, hogy erősítsd meg ezt a kapcsolatot veled. Szólíts meg most minket az igén keresztül, tedd világossá a te igéd üzenetét. Add, hogy az úrvacsora közösségében is átéljük a veled való találkozás áldott lehetőségét. Szükségünk van, hogy ne csak emberi szó hangozzék itt a templomban, hanem te magad szólíts meg minket, irányítsd figyelmünket a legfontosabbra, és hadd legyen a veled töltött idő áldássá mind a mi életünkre, mind azok életére, akikkel mi találkozni fogunk, akik számára a veled való együttlét egyaránt fontos lehet. Köszönjük, hogy a te igéd áldásos esője öntözheti a lelkünket. De hadd imádkozzunk olyan esőért is, amely a földjeinket megáztatja és megöntözi. Régóta várunk már erre, Urunk. Szükségünk van arra, hogy amit mi nem tudunk így kipótolni, te onnan a mennyből öntöz meg bennünket, öntöz meg földjeinket, és öntöz meg a lelkünket. Tedd áldottá ezt a mai istentiszteletet mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására készülve a 158. dicséret első versét énekeljük. A 158. dicséret első verse így kezdődik: Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik részének 16. és 17. versében. Első védekedésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűnei közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Kedves testvérek, Pál apostol egyik személyes levelének a végéhez érkeztünk, a Bibliaolvasó kalauz szerinti igeolvasásunk során. Az is elképzelhető, sok Biblia magyarázó úgy látja, hogy ez a levél Pál utolsónak leírt levele, és ilyen értelemben az ő utolsó sorait olvashattuk az igében, amit valaha leírt. Amikor Pál ezt a levelet megírta Timóteusnak, nem azzal a céllal írta, hogy ez a levél egyszer majd bekerül a Bibliába, és 2000 év alatt emberek milliói fogják olvasni, mindenki a maga anyanyelvén. Ő egyszerűen csak egy levelet akart írni fiatalabb szolgatársának, abban az időben, amikor nem lehetett még telefonon beszélgetni egymással, a személyes találkozásig is csak arra volt lehetőség, hogy valaki a gondolatait levél formájában, írásban is megossza. Így írta meg Timóteusnak ezt a levelet. És láthatjuk, hogy Pál ebben a levélben mit tartott igazán fontosnak, és mit hagyott a levél végére. Fontos volt számára, hogy Isten országa épüljön, az evangélium minél több helyre eljusson. Fontosnak tartotta, hogy fiatal szolgatársát, Timóteust segítse, bátorítsa, jó tanácsokkal, lelki jó tanácsokkal ellássa, közben pedig a saját személyes dolgait, bajait, problémáit csak a levél végére hagyta. Az, hogy ő most börtönben van, azt nem is említi, bár közvetlenül a most felolvasott szakasz előtt utal rá, hogy elköltözési ideje közel van. Ezzel valószínűleg azt jelzi, hogy hamarosan kivégzik őt, elérkezik földi életének utolsó állomása. Írhatott volna erről akár az egész levelében, de csak most az utolsó bekezdésben írt arról, hogy egyedül érezte magát, hogy alig volt valaki mellette, meg hogy szüksége van a köpenyére, a könyveire, ugyanúgy a pergamenekre, amikre még írhat, ha egyáltalán marad még rá lehetősége. És úgy alakult, hogy a Bibliába bekerült az egész levél. Véletlenül? Biztosan nem. Isten úgy akarta, hogy ezek a sorok is elhangozzanak a mai istentiszteleten, azzal a sok névvel együtt, akiket ma már nem ismerünk, de láthatjuk, hogy Pál mennyire odafigyelt rájuk. És nem csak név szerint ismerte őket, hanem azt is tudta, hogy mi történt velük. Odafigyelt rájuk, imádságaiban hordozta őket, mint ahogy a jó pásztor név szerint ismeri a juhait, és törődik velük. Ebből a mai ige szakaszból most egy dologra figyeljünk Isten lelkének világosságában, arra, hogy Pál hogyan tudta feldolgozni a személyes megbántottságát, sérelmét, hogyan tudta azt megnyugtató módon lezárni, maga mögött hagyni, hogy semmi ne akadályozza őt az ige szolgálatában, a császár és az ő emberei előtt való bizonyságtételében. Mert miről van itt szó? Arról, hogy Pál egyedül érezte magát. Első védekezéséről szól, amikor senki sem állt mellette. Itt már másodszor van Pál római fogságban, és Néró császár idejében történik mindez, semmi jóra nem számíthatott ő ebben a helyzetben. Úgy látszik, hogy többször is elővedették őt a cellájából, hogy az ítélő szék előtt védekezhessen, de ebben a védekedésben teljesen magára volt hagyatva, senki nem állt mellette. Érthető is, hogy féltek a keresztény testvérek nyíltan megjelenni a császár emberei előtt a nagy üldözések idején, ez egyenesen életveszélyes lett volna. Ám azt is láthatjuk, hogy milyen mély nyomot hagyott Pál apostol lelkében ez az esemény, hogy ő ott állt egyedül, senki nem állt mellette a testvérek közül. Hogyan próbálta ő ezt feldolgozni? Először önmagára nézett, és önsajnálatba esett. Milyen szörnyű dolog egyedül harcolni. Többen vannak ellenem, és senki sincs mellettem. Lám Péter is elbukott, amikor magára maradt, és háromszor megtagadta Jézust az ellenséges katonák között. Mennyivel könnyebb együtt küzdeni, egymást bátorítva, egymást segítve, de én magamra maradtam, senki sem állt mellettem. Úgy gondolom, hogy mindannyian ismerjük ezt az érzést. Ott vagyunk egyedül egy társaságban, ahol mindenki másképpen gondolkodik. Olyan nehéz egyedül lenni a hitünkkel, a meggyőződésünkkel, és olyan elviselhetetlen, amikor az emberek úgy kinéznek maguk közül, egyedül maradtunk. Sokféle egyedül létet, egyedül való érzést megélünk. Megélhetjük azt, hogy már nem azok járnak ide a gyülekezetbe, akik gyermekkoromban a társaim voltak, már szinte senkit nem ismerek, egyedül vagyok abból a társaságból, és mégis itt kell lennem az Isten igéjének a gyülekezetében. Vagy csalódást jelent az, hogy a családban is másképpen gondolkodnak a többiek, csalódás az, hogy nem arra szavaztak, akire én a pár hónappal ezelőtti választásokban. Vagy csalódás jelent az, hogy egy másik nemzedék más módon éli meg az életét, mint ahogy ezt én élhettem meg, és egyedül vagyok a véleményemmel a családban. Vagy egyedül vagyok a munkahelyen a hitemmel, és megjegyzést tesznek rám a munkatársaim, egyedül vagyok. De jó lenne, ha mindig itt lennének mellettem az én lelki testvéreim, akikkel összefoghatnánk, akikkel együtt vitatkozhatnánk, ha arról van szó, de olyan rossz egyedül maradni. Nincs senki, aki sajnáljon, hát akkor önmagunkat sajnáljuk. De ugyanígy sajnálni tudjuk magunkat, amikor elveszítjük egy kedves szerettünket, hozzátartozónkat. A gyászban azt érezzük, hogy nem csak, hogy a támaszt veszítettük el magunk mellől, de igazán senki nem ért meg bennünket, hiszen ők nincsenek ugyanabban a helyzetben, és csak illemből próbálnak engem vigasztalni, vagy részvétet nyilvánítani. Vagy ha kiderül rólam, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok, akkor végképp egyedül maradtam, hiszen a többiek élhetnek tovább egészségesen, nekem meg egyedül kell végigmennem ezen a szörnyű úton. És még ha sajnálnak is, nem tudnak eléggé sajnálni, én sajnálom magamat a legjobban. Van-e vajon kiút az önsajnálatból? És még sorolhatnék más példákat is az életből, ami az önsajnálathoz vezet, amikor az emberek nem tudnak engem igazán megérteni. Pálnak az első pillantása tehát önmagára nézett, de a következő pillantása már azokra esik, akik őt magára hagyták. Biztos, hogy ez is nehéz érzésekkel töltötte el őt, hiszen számított ezekre az emberekre. Úgy érezte, hogy a társai alaposan cserben hagyták őt. Hogy mennyire neheztelt és mennyire haragudott rájuk, ezt igazán csak sejthetjük, mégpedig abból, hogy bűnnek látta ezt a cserbenhagyást. Sebet okoztak Pálnak, és ez bizony fájt neki, még ha volt is okuk rá, hogy távol maradjanak a veszélyes tárgyalásról. A következő mondat mégsem arról szól, hogy hát ez a köszönet, amiért annyit fáradoztam értük, vagy bárcsak ők lennének hasonló helyzetben, hogy mindjárt megtudnák, hogy mit jelent Krisztusért szenvedni. Nem, Pál nem ilyen mondatokat ír, hanem szívből megbocsát azoknak az embereknek, nem kisebbíti a bűnüket, vétküket, nem menti fel őket, de megbocsát nekik, és ezt mondja, ne számítson ez bűneik közé. És hogy mennyi idő kellett neki ahhoz, hogy megbocsásson nekik, azt megint csak nem tudjuk. Mi sokszor napokig, hetekig, vagy akár évekig is nyalogatjuk a sebeinket, közben pedig haragszunk és neheztelünk azokra, akik minket megbántottak. Érzünk-e még most is ilyen megbántottságot, neheztelést valakivel kapcsolatban? Ha igen, akkor Isten igéje figyelmeztessen bennünket arra, hogy tudjunk szívből megbocsátani. Amíg csak magunkra és másokra nézünk, addig nem fogunk tudni tovább lépni, nem fogunk tudni kievickélni az önsajnálat és a csüggedés mocsarából. Szükségünk van arra, hogy egy újabb pillantással már ne csak befelé pillantsunk, ne csak kifelé nézzünk, hanem felfelé is tudjunk tekinteni. Pál apostol harmadik pillantása már Jézusra néz, fölfelé tekint. Arra Jézusra tekint Pál, aki az ő életének is a nagy fordulópontját meghozta. Hiszen Jézus szólította meg őt ott a damaszkuszi úton, amikor új irányt adott az életének. Azt a Jézust látta Pál maga előtt, aki már többször kiemelte őt nagy mélységekből, kilátástalan helyzetekből kiemelte őt. Lám, ez a Jézus akkor is mellette állt, amikor mindenki más magára hagyta. De az Úr mellém állt és megerősített. Hát így mindjárt más. Mintha azt mondaná az apostol, hogy azért tudtam megszólalni olyankor is, amikor senki sem állt mellettem, mert végül maga Jézus állt mellém, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. A keresztények számára mindig nagy bátorítás ezt tudni, soha nem vagyok egyedül. Jézus megígérte, hogy velem van minden napon a világ végezetéig. És ha Jézus itt van mellettem, akkor történhet bármi. Fordulhat akár, hogy a történelem kereke. Hallhatom a rádióban, tévében a döbbenetes híreket. Velem is történhetnek rossz dolgok. Elvehetik a munkahelyemet. Fordulhat szomorúra a helyzetem, azon semmi nem változtat, hogy Jézus ott áll az övéi mellett, még a legnehezebb pillanatokban is. Pál apostol nem azt élte itt át, hogy Jézus a fogságból kiszabadította őt, nem azt élte át, hogy oda küldött embereket melléje, hanem az, hogy személyesen maga Jézus odaállt mellé. És ezért már nincs oka kétségbe esni. Hogy írja ezt Pál a korintusiaknak? Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Ő akkor is Jézusra tud nézni. És nekünk is ezért nem szabad levennünk Jézusról a tekintetünket. Mert ha mégis azt tesszük, hogy nem Jézusra nézünk, akkor kétségbe esünk, akkor elcsüggedünk, akkor reménytelennek érezzük a helyzetünket. Odáig is eljuthatunk, hogy már nem tudunk imádkozni a vezetőosztásban lévő emberekért. Voltak, akik elmondták, hogy nem tudnak azokért imádkozni, akik másképpen vezetik az országot, mint ahogy ők gondolják. Pedig ott van az igében, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, eseredéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez viszont az kell, hogy Jézusra nézzünk, aki megbocsátott nekünk is, aki életét adta váltságul mindenkiért, és ő az, aki segít nekünk is, hogy meg tudjunk bocsátani azoknak, akiket nehéz elhordoznunk, akiket nehéz elviselnünk. Pál apostol tehát Jézust látta a lelki szemeivel, azt a Jézust, aki a kereszten azokért imádkozott, akiktől semmi jót nem kapott, csak bántalmazásokat, ütlegeket, keresztet, szenvedést. Imádkozott értük, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Vagy ott lehetett Pál apostol lelki szemei előtt az István megkövetése, aki utolsó leheletével is azokért imádkozott, akik a köveket dobták rá, és azt kérte, hogy Uram Jézus, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. Pál még akkor fiatal emberként, aki Jézus Krisztus üldözője volt, a keresztény egyház üldözője volt, saját fülével hallhatta ezt az imádságot. Ezek a szavak mind a megbocsátó Jézus Krisztusra mutatnak, aki magára vette a mi bűneinket, és ezért nem tulajdonítja már nekünk a vétkeinket. És erről a bűnbocsátó szeretetről szól az úrvacsora is, ami lelki szemünkkel nem csak a kenyeret és a bort láthatjuk az úrasztalán, hanem láthatjuk azt a Jézust, aki önmagát adta értünk, az ő megtöretett testét, kiontott vérét tudjuk, hogy nekünk adta, hogy mi élő kapcsolatban legyünk ő vele. És most nézzünk mi is Jézus Krisztusra. Ne csak egy futó pillantást vessünk rá, hanem lássuk meg, hogy mit tett ő értünk. Ha Jézus az önsajnálatban maradt volna, akkor a Gecsemáné kertben nem mondta volna ki, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ha ő csak önmagára tekintett volna, akkor segítségül hívott volna egy sereg angyalt, hogy a rátámadó katonákat kergessék el. Mondta Jézus, hogy ezt ő megtehette volna, de nem tette. Ha Jézus csak magára nézett volna és magát sajnálta volna, akkor bizony leszállt volna a keresztről, amikor azt mondták, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és majd akkor hiszünk benned. De akkor nem mondta volna ki a győztes szót, hogy elvégeztetett. Akkor nem váltott volna meg minket, és mi valamennyien örökre elkárhoznánk, örökre elvesznénk. Azután, ha Jézus csak azokra az emberekre nézett volna, akik ott voltak körülötte, akkor meg a csalódásnál akadt volna el. Ott voltak a farizeusok és írástudók, akik olvasták a Bibliát, tudták kívülről az egész törvénykönyvet, gyakorolták a vallásokat. Ezek a főpapok és írástudók mind Jézus ellen fordultak. Micsoda csalódás lehetett ez Jézusnak. De a tanítványokkal sem volt sokkal jobb a helyzet, hiszen a legnehezebb órákban elárulták, megtagadták, elhagyták Jézust. Nem tudtak vele imádkozni ott a Gecsemáné kertben, hanem elaludtak. Nem álltak mellé, Jézus mellé, amikor Jézust vallatták a nagy tanács előtt, Pilátus előtt, Heródes előtt. Nem, Jézus is hasonlóan azt érte át, mint Pál, senki sem állt mellettem. És ugyan kik érdemelték meg, hogy Jézus helyettük és érettük halljon meg? Senki. Mi sem, akik itt vagyunk a templomban, az Isten tiszteleten, mi sem érdemeljük meg Jézusnak ezt a szeretetét. De Jézus nem önmagára nézett csupán, nem az őt körülvevő emberekre, hanem ő felfelé tekintett az ő mennyei atyára. Arra az irgalmas szeretetre, amellyel ő lehajolt hozzánk bűnös emberekhez. Hogy ő úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a felfelé tekintés, ez azt jelentette Jézus számára, hogy minden nehézség és küzdelem között ő engedelmes volt az ő mennyei atyának halálig, mégpedig a kereszt halálig. És most mit vár tőlünk a mi Urunk? Az, hogy mi is lépjünk ki az önsajnálatból, bocsássunk meg azoknak, akik megbántottak bennünket, és nézzünk fel Jézusra. Lássuk meg, hogy ő mindig mellettünk állt. Sohasem voltunk egyedül. Ő odaállt mellénk. Sőt, még fel is emelt, és a vállán hordozott bennünket. Sokan ismerik azt a verset, amikor a tengerparton járva a vers írója visszatekint az élet útjára, és látja azokat a lábnyomokat, amelyek mögötte vannak, ahol ő végigment. És látja, hogy nem csak az ő lábnyomai vannak ott, hanem mellette Jézus lábnyomai is, aki mellette állt, aki mellette ment, akinek a jelenléte meghatározó volt az életére nézve. És megdöbbenten látta, hogy az élete legnehezebb idején csak egy pár lábnyom volt ott. És számon kérte, hogy Uram, miért nem álltál mellettem ott, amikor a legnagyobb szükségem volt rád? És a válaszban elhangzott, hogy azok ott nem a te lábnyomaid, azok ott az én lábnyomaim, mert én fölvettelek téged, a vállamon hordoztalak akkor, amikor a legnagyobb szükséged volt rá. Lássunk túl a nehézségeken, a problémákon, a bajokon, a nehézségeken, és lássuk Jézust, aki magára vette a mi bűneinket, magára vette a mi súlyos terhünket, és aki felszabadított bennünket arra, hogy neki tetsző életet éljünk. Lássunk túl az úrvacsorai jegyeken, a kenyéren és a boron, és lássuk Jézus Krisztust, aki önmagát adta érettünk, és aki megbocsátja bűneinket. Ha Isten most eszünkbe juttat valakit, akire neheztelünk, akinek nehéz megbocsátanunk, aki sebeket okozott nekünk, akkor kérjük azt, hogy adjon nekünk olyan lelkületet, ami Urunk, hogy bár fájnak a sebek, hogy bár nehéz elfelejteni a dolgokat, mégis tudjunk szívből megbocsátani, hiszen Jézus ő érte is életét adta. Jusson eszünkbe, hogy amit ez a valaki okozott nekünk, abban a helyzetben is ott volt Jézus mellettünk, és ő átsegített, és most itt vagyunk, és bízhatunk benne. Eltölt bennünket rossz érzés, félelem, sötétség vesz körül bennünket. Itt van velünk a világ világossága, Jézus Krisztus. Vegyük észre, hogy Jézus mellettünk áll, harcol értünk. Pál apostol példáján keresztül is tanítson minket az Úr, hogy még ha egyedül is érezzük magunkat, bízzunk az Úrban, bízzunk Jézus Krisztusban. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, töröld le könnyedet, Jézus szeret, mondja egy kedves énekünk. Így erősítsen meg minket is az Úr, aki mellettünk áll, és adja meg, hogy életünk folytatásában is őt tudjuk képviselni, ő rámutasson az életünk, és őt lássuk szüntelenül. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 831. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 831. dicséret 4. versét, harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, megváltó Jézus Krisztusunk, a te szüntelen jelenlétedért, hogy akkor is, amikor egyedül éreztük magunkat, amikor nem tudtunk fölfelé nézni, te akkor is ott voltál mellettünk, erősítettél, bátorítottál bennünket. Ha mégsem éreztük a te közelségedet, az a mi bűnünk miatt volt. Amikor olyan erős volt bennünk az önsajnálat, hogy nem tudtunk túllátni azokon a dolgokon, amelyeket te megengedtél az életünkben. Hibáztattuk azokat az embereket, akik valamit okoztak nekünk, és még az is előfordult, hogy téged is, Urunk, hibáztattunk azért, hogy miért engedtél meg nekünk valami rosszat, bajt és nehézséget. Segíts minket abban, hogy a mi tekintetünket föl tudjuk emelni rád. Ne csak befelé forduljunk, ne csak másokra mutogassunk, hanem lássunk téged, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Add, hogy így tudjuk megfutni pályánkat, életünk előttünk álló szakaszát, hogy szüntelenül téged látunk, rád nézünk, és célba érhet az életünk. Imádkozunk azért az ifjú párért, akik most fognak hamarosan házassági szövetségre lépni. Vedesd az ő életüket, az ő útjukat. Hadd éljék át és tapasztalják meg, hogy nincsenek ők sem egyedül, hanem veled járhatják végig ezt az utat. Imádkozunk a betegekért, a magányosokért, akik betegségükben, bajukban hozzád kiáltanak. Légy az ő segítőjük, erősítőjük, és add, hogy átéljék azt a bizonyosságot, hogy minden körülmény között a te jelenléted jelenti számukra a megbékélést, a biztonságot. És ha neked ez az akaratod, Urunk, gyógyítsd meg a mi beteg testvéreinket, és hozd vissza ide közénk, hogy együtt adhassunk hálát. Ha pedig az a te akaratod, hogy most már megrövidíted a szenvedésüket oly módon, hogy elérkeznek földi életük utolsó állomásához, hadd legyenek készen arra, hogy odaálljanak a te szent színed elé. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akik elveszítették szerettüket, hozzátartozójukat, hogy hadd érezzék a te közelségedet, támaszodat, hogy ott vagy mellettük, nincsenek egyedül ők sem. Urunk, eléd hozzuk mindazt, ami foglalkoztat bennünket, eléd hozzuk szeretteinket, akikre szívesen gondolunk, és akikért sokszor még aggódunk, légy az ő őrizőjük, oltalmazójuk. Imádkozunk a nyári csendes hetekért, ahol együtt vannak a te nevedben, és ahol a pihenő időt arra használják, hogy lelkileg megerősödjenek, hozzád közelebb jussanak. Áld meg ezeket az alkalmakat is. És Urunk, vedd kedvesen, amikor a most következő csendes percben eléd hozzuk a mi imádságainkat, hálaadásunkat, kéréseinket, vedd kedvesen a mi csendes imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek először is, hogy a mai istentiszteletünkön úrvacsoraosztás lesz, és szeretettel hívjuk mindazokat, akik lelkileg készen állnak arra, hogy a kegyelem asztalához járuljanak, és a Jézus Krisztus megváltói munkájának ilyen módon is a részesei legyenek. Az úrvacsorosztás után, az istentiszteletet követően presbiteri gyűlés lesz. A presbiteri gyűléseink nyilvánosak, hogyha valaki ezen részt szeretne venni, és közvetlenül hallani, ami ott elhangzik, van rá lehetőség. Kedden délelőtt 9 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, péntek este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, péntek este 8 órakor a férfi köré bibliaórát is megtartjuk. Szombaton délután 2 órakor házasságkötés lesz templomunkban, Cseke Dénes és Déberling Gitta esküvője lesz, amelyre szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait, hogy osztozzunk az ő örömükben, és Isten áldását kérjük a közös életútjukra. Keresztény részvéttel hirdetem halottunkat. Simon Lajos 86 éves korában hunyt el, a temetése időpontját még nem tudjuk. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 720. dicséret 6. versét énekeljük. A 720. dicséret 6. verse így kezdődik. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.